Mai vendégem Nádasdy Ádám, költő, nyelvész, műfordító. Londonban él, ugye?
Hát igenis, meg nem is, azért fél, tulajdonképp többet vagyok én Pesten az utóbbi időben, mint Londonban.
Színházban szokott kint járni?
Igen, igen.
És például ott milyen irányokat tapasztal, hogyan viszonyulnak a színpadi anyaghoz a rendezők?
Hát ők nem a nyugat-német vonalat követik, már most hadd nevezem nyugat-németnek, mert persze kicsit régies, de...
Rezsiteáter, ugye ez a...
Így van, így van. Nem, ők még mindig a szövegre mennek rá, tehát hogy bejön a színész, elmondja, kimegy. És ők bíznak a szerzőben, ha egyszer ő megírta, hogy azt mondja, hogy ó, te disznó, akkor nem kell egy disznót behozni a színpadra azért, hogy én értsem, hogy ez mennyire így van. Tehát nekem és a páromnak, őszintén megmondom, ketten is egymást többet támogatjuk, ez rokonszenvesebb, és a szövegre jobban oda lehet figyelni. Shakespeare-t is. Volt úgy például, hogy német Hamlet produkció jött vendégjátékként. És hát a végén már csak úgy egymásra néztünk, hogy te is látod ezt, mert valahogy egy kupac szemét volt a színpadon, azzal kezdődött. Uh-huh. És akkor aztán bejött a Hamlet, mindjárt a legelén, és elmondta a nagy monológot, holott az nem ott van, hanem a közepén, majd hátat fordult nekünk, és levizelte a szemét kupacot. És akkor mire vége lett, akkor ilyen sárrá változott, és abba dagonyáztak mindjárt. Hát, igen, értem én ezt anélkül is, hogy tönkre megy az egész dán udvar, mindenki belepusztul abba tulajdonképp, hogy Claudius ezt az eredendő bűnt elkövet, hogy megölte a bátyát. Persze, ha tetszik, mint egy görög tragédia, ugye, hogy van egy eredendő bűn, és akkor onnantól nincs megállás. De hát, igen. És akkor utána láttuk a Benedict Cumberbatch-en ugyanazt, hát ott nem csináltak ilyesmit, hanem csak mondták.
Én azt nem láttam, de egy nagy hírű előadás, az ilyen hagyományos színrevitel volt?
Nekem nem eléggé, én még kevesebbet is elbírtam volna, mert egy elég nagyméretű babaházat építettek föl a színpadon. Tehát inkább egy olyan, ami az óvodába vagy a játszótéren van, tehát hogy a gyerek bele tud menni, és onnan néz kifelé. És valahogy ezzel ügyködött Hamlet, mutatván, hogy ő még egy éretlen figura, és hogy ő csak elképzeli, hogy milyennek kéne lenni az életnek, vagy hát a házasságnak, maradjunk a magyarban, házasság. De ez nem volt túltolva, és elment a dolog.
Egyébként még egy kérdést az apukájához visszatérve, az édesapja korábban, amikor fiatal volt, mennyire modernnek számított ön szerint? A színházról való gondolkodása és a rendezései?
Hát, erre nagyon nehéz. Ezt tessék az Asher Tamástól megkérdezni, vagy a Lengyel Györgytől, akik hát vele dolgoztak, a tanítványai voltak. Én ebben nem látok bele, de az az érzésem, hogy igen, olyan lehetett mondjuk, mint mai szemmel visszanézve az építészetben a Bauhaus, ami hát ma azt mondjuk, hogy persze egy hagyományos épület, és semmi baj, nagyon rendes. Amikor megépültek, ugye az első Bauhaus épületek, sokkal kevesebb dekorációval, mint az előtt, és így tovább, akkor ez biztos forradalminak számított, és gondolom, hogy ő is valami ilyesmit csinált. Azt tudom például, ő Kodály növendéke volt a Zeneakadémián, mert ő Zeneakadémiára járt. Kodály növendéke volt, és akkor Kodály és barátja Bartók nagyon népszerűsítették az igazi magyar népdalt. Szemben a cigány vagy cigányos úgynevezett magyar nótával, ugye, ami egy másik műfaj. És apám ebbe beleállt, ebbe a mozgalomba, kórust is vezetett, dirigált, és ezeknek a népdaloknak a Kodály meg a Bartók készítettek kíséretet. Ma visszanézve nagyon furcsa, mert az embernek az érzése az, hogy ugyanolyan erőszaktétel az eredetin, mint amikor a cigánybanda játszik egy magyar népdalt, és azt is Kodályék azt mondták, hogy jó, hát tudnak hegedülni, de miért kell ezt csinálni? Vagy a Nyugat-Német Színház, amiről beszéltünk, hogy jó, tud rendezni, de miért kell ezt csinálni, miért hagyja békén? Nos, az akkor nagyon modernnek számított, furcsa diszonanciákkal, szokatlan ritmusokkal megtüzdelve, tehát mondjuk a későbbi, a Sebő Ferenc és társai a táncház mozgalomból visszanézve, mert ők tényleg autentikus népzenét akartak. Néppi hangszereken, citerán, néppileg énekelve, ugye érti? Onnan visszanézve a Bartók meg a Kodály népdal feldolgozásai, amiket apám is felölelt és hogy mondjam, promotált és rendezett esteket, ahol ezek elhangzottak, ezek is tulajdonképpen műzenének szólnak. De a kérdésére így próbáltam válaszolni, hogy a kornak megfelelően alakította, hogy ordít róla, hogy mikor készült a dolog.
Önnek, mint költőnek fontos a nyelvben a zeneiség?
Én szeretek úgy írni, hogy annak legyen egy ilyen ritmusa, hogy legyenek rímek, akár szonettet is szoktam írni.
Mint Shakespeare?
Hát igen, olyat is, mint Keats és rengeteg más ember, József Attila. Igen, szerettem. Lehet, hogy ott bújik ki a szög a zsákból, hogy a szüleim zenészek voltak, és akkor ezért van bennem ez. Tehát valóban a mai étlapon, a mai költők között azt hiszem én ebből a szempontból régi módi vagyok.
Na, itt azért beköszön a konzervativizmus, amiről beszéltünk az elején, mint értékrend. Most egy picit témát váltanék. Ön gyakran megnyilatkozik társadalmi politikai kérdésekről is, és egy interjújában olvastam, hogy ez egy hagyomány, és szinte rendszer szerűen így van, hogy Magyarország mindig x darab évvel a nyugat mögött le van maradva.
Igen.
Már Széchenyi idejében is így volt ez. Igen. Önnek mi erre a magyarázata? Miért van ez mindig? Hol a hiba? Hol rontjuk el?
Hát ez egy nagyon komoly kérdés. Én azt gondolom, hogy a térképre kell nézni, hát ahogy megyünk kelet felé, ez így van, egyre inkább így van. Nézze meg mondjuk Bécs, Budapest és Belgrád egymáshoz való viszonyát, hát Budapest valahol félúton van Bécs és Belgrád között, a térképen is, meg hát érzületben, civilizációban, emberi jogok szempontjából. Hát én úgy emlékszem, az iskolában nekünk még marxista történelem felfogást kellett tanulnunk. A Marx féle az okos ember volt, és ezt ő regisztrálta, de én nem emlékszem, hogy erre magyarázatot adott volna. Emlékszem, így fogalmazott, hogy az Elbától keletre sokkal lassabban történik minden. Most az Elba, az nagyjából, amit ő még nem tudott, az nagyjából a háború utáni Nyugat-Németországot és Kelet-Németországot választotta el egymástól, és beleértettük Csehország, Lengyelország, tehát magyarul mondva a szovjet blokkot, mintha Marx előre megálmodta volna.
Érdekes, hogy a másik német nyelv területet is belevette már ebbe. Tehát az Elbától keletre.
Igen, pontosan, tehát hiszen akkor ne felejtsen el, Németország még jóval tovább szaladt, hát Königsberg is, Danzig is beletartozott, még Pózen, vagy mai nevén Poznany, Breslau, vagyis Wroclaw, tehát igen, ugye az érdekes, de nagyjából a fele volt, amiről ő beszélt. Hogy a feudalizmus ott sokkal mélyebb gyökerekkel rendelkezik,
mert hogy nálunk, mert hogy keletre.
És keletre is. Na most lehet, hogy ezen miatt, de most én itten felelőtlenül okoskodok, mert nem ez a
beszélgetünk,
szakmám.
Beszélgetünk.
Hogy ahogy megyünk kelet felé, az élet veszélyesebb, bizonytalanabb, kiszámíthatatlanabb. az embereknek nagyobb szükségük van biztonságra. Ezért sereglenek talán szívesebben egy erős kezű vezető alá. Ezért riasztónak tartják a demokráciát, a szó igazi értelmében, hogy mi az, akkor most bárki itten mondhat véleményt, meg nem tudom micsoda, hát mondják meg. A feudalizmusnak ez volt a lényege. Mikor összeomlott a római birodalom, akkor mindenféle martalócok ide-oda rohangáltak, rám gyűjtöttek a házat, stb. Oda mentem a földes úrhoz, és azt mondtam, hogy én hajlandó vagyok robotolni, csak védjen meg, hogy ne gyűjtsák rám a házamat. Ez volt nagyon egyszerűen fogalmazva, ugye a hűbéri függésrendszer. És én úgy veszem észre, hogy sokan ma is azt gondolják, hogy ez hasznos, ezt kell csinálni. Hát ha egyszer... Erdő mellett nem jó lakni, mert sok fát kell hasogatni. Ez van, ha egyszer itt lakunk, akkor egy függőségi rendszerbe kell részt venni, amely egyben biztonsági garancia.
És akkor ez azt is jelenti, hogy a helyzet menthetetlen? Tehát, hogy nem csak, hogy le vagyunk maradva, és hogy közelítünk valaha, vagy pedig ez egy jellegéből adódóan egy ilyen... Laikusként beszélgetünk erről, miért ne beszélgetnénk?
Mondhatom, hogy csak az ügyvédem jelenlétében vagyok hajlandó válaszolni erre a kérdésre, de kétségtelen, hogy...
De nagyon sok mindenki beszél erről. Tehát a Tölgyesi Pétertől kezdve, hogy annyira determinált a helyzetünk itt.
Igen. Annyira nehéz ebből kilátni valóban. Miközben tudjam, milyen furcsa, hogy ugye a mai Magyarország nagyon hasonlít a Franco diktatúra alatti Spanyolországhoz, amely turista paradicsom volt. Lehetett maszek vállalkozni, volt étterem, volt maszek szálloda, volt maszek, mint tudom én, teherautókölcsönző, akármi. Abba ő nem szólt bele, mindenki gyarapodjon, fizesse az adóját, aztán jó. De ugye, hát ideológiailag mindenkinek jó, talán szigorúbb volt egyébként, mint a mostani Fidesz kormány, mert azért valamicske ellenzéki hát hangok megszólalnak. Nem is kevés, de úgy összesen a mérleg két serpenyőjét nézem, akkor sokkal kevesebb. Nem úgy, mint mondjuk Angliában, vagy Németországban, vagy Olaszországban. Tehát van, szóval hogy mondjam, érdekes módon van fejlődés, és van javulás, és ennyiben Bécshez talán közeledünk, hogy hát egy rendes vállalkozói, tetszik polgári réteg alakul ki, miközben sajnos Belgrádhoz közeledünk abban, hogy egy erős központosított hatalom van, ami esetünkben a Fidesz, ami már hosszú ideje kormányoz, és ami nagyon a saját képére akarja formálni az emberek gondolkodását. Az a kép pedig egyértelműen ez a feudális függőségi láncolat.
Tehát akkor viszonylag determinált. Tehát egy...
Hát igen, miközben ismétlem... tényleg turista paradicsom lettünk, hát menjen ki az utcára, falkákban hömpölyögnek a mindenféle országból érkezett turisták, és hozzák a pénzt, és a múltkor kérem, milyen utca is az, jaj, tudom, Kródi utca, Mikszáth tér.
Nagyon szép.
Ott jártam, hát bámulatos az egész, egy hatalmas mulató negyed.
Éttermek, kávézók, igen. És a Mikszáth térbe megy bele, és akkor...
Igen.
Ugyakkor meg vannak ilyen körút, 8. kerület, ahol már sétálni nem olyan jó.
Jó, de ez minden városban, ez Londonban is így van,
igen.
Se sétálnék akárhol.
Igen. A Soho is olyan, hogy a hajléktalanok, stb. Szemét, és akkor utána...
Azok most már nagyon civilizálódtak, már elmentek a hajléktalanok, túl sok az illatszer volt.
Egyébként most voltam Londonban nem olyan régen, és feltűnt, hogy milyen sok a szemét egész Angliában. Tehát ott valahogy ezt másképp érzik, ezt csak közbevetem.
Igen. Igaza van, igen. Nem. Azért csak elviszik végül, mert hát különben már tornyokban állna. De nem olyan hirtelen, sokkal lassabban, igen.
Igen. Mostanában mivel foglalkozik, mi érdekli, és miket ír, fordít?
Most lettem kész egy Shakespeare darabbal, bármilyen meglepő, ami egy vígjáték, és az a címe a Windsori vígnők. Ez egy könnyű bohózat igazából, de attól érdekes, hogy van benne egy szereplő az öreg Falstaff, aki ravaszkodik, a két nőnek próbál egyszerre udvarolni, hogy a pénzüket valahogy megszerezze. Nem a nő kell neki, hanem a pénz kell neki. De nem tudja a Szamár, hogy ez a két nő, ezek ismerik egymást, és jó barátnők. És lebukik, már a két nő egyszer csak rájön, hogy mind a kettőjüknek ugyanazokat a leveleket írogatja, és akkor elhatározzák, hogy megleckéztetik, és hát ez történik. Ezért aztán a Vígszín Ház Falstaff címen fogja játszani ezt a produkciót, mert így könnyebb is talán megjegyezni, és ezt nem más játsza, mint Hegedűs D. Géza, kiváló színész, és én remélem, hogy százszor fog menni részben az ő alakítása miatt. De még elmondom, hogy mivel ez a darab azért tényleg eléggé, hát kicsit, hogy mondjam, laza szövésű, hogy finom legyek, ezért a dramaturg Duró Győző bele applikál jeleneteket egy másik Shakespeare darabból, a negyedik Henrikből, ahol szintén Falstaff szerepel, és sokkal komolyabb, mélyebb, szebb, értelmesebb, a maga humorában is értelmesebb jelentek vannak. A Vígszín Házba fog menni novembertől.
És egyébként ebből is készült opera, Verdi ebből írt a Falstaff operáját.
Így van, így van.
Egyébként nagyon érdekes, ez mindenki mesterműnek tartja, de hozzám valamiért nem állt közel.
Nem, igen, ritkán megy.
Igen, érdekes, de mindenki isteníti, hogy az Otello, Falstaff, az...
Igen, igaza van. Nem, én annyira az opera világát nem ismerem, soha nem is láttam ezt a Verdi Falstaffját.
Jó, hát akkor sok sikert kívánok a Vígszínházi bemutatóhoz, és köszönöm, hogy itt volt, és beszélgettünk.
Én is köszönöm.